38. fejezet. Azt beszéli el, ami Duenya Dolorida mondott el szerencsétlen sorsáról. A gyászos zenekar nyomában egymás után 12 Duenya lépett a kertbe, és két csapatra oszlottak. Valamennyi bőkámzsát viselt, ványolt darócból, fejökön meg finom fehér fátyolt, ami oly hosszú volt, hogy a ruhának csak a széle látszott ki alóla. Trifaldi grófné mögöttük jött, a fehér szakáldú Trifaldin lovászmester vezette kézen fogva. A grófné a legfinomabb fekete bolyhos gyapjúszövetbe öltözött, és a bolyhocskák, ha csak emberi kicsippentett, legalább akkorák lehettek, mint egy-egy borsószem, mégpedig lófogú borsó a javából. Ruhája, uszája, vagy farka, vagy nevezzük, aminek akarjuk, három hegyes csúcsban végződött, és három szintén gyászba öltözött aprót tartotta a kezében. Az uszály három hegyes szöge így mutatós mértani formát alkotott, és azt a gondolatot sugalta, hogy a Trifaldi, vagyis három szoknyás névre utal, mintha azt mondanók, a három uszályos grófni. Benengeli maga is azt állítja, hogy így volt. Igazi nevén különben Lobuna grófnénak hívták, mert grófságában igen sok volt a farkas. De a farkas helyett történetesen sok róka lett volna, akkor Zorunak grófnénak nevezték volna, mert azok a tájon az uraságokat aszerint nevezik, hogy mi van bőviben a birtokokon. Farkas spanyolul lobót jelent, róka spanyolul zorró. Ez a grófni azonban szokatlan szabású uszája kedvéért elhagyta a Lobuna nevet, és a Trifaldit vette föl. A 12 duenya, de a grófné is ünnepélyes léptekkel közelített. Valamennyinek arcát fekete fátyol borította, de nem oly átlátszó, mint a fehér szakálló Trifaldinét, hanem oly sűrű, hogy semmi nem látszott át rajta. Mihelyt a duenya csapat megjelent, a herceg, a hercegné és Don Quixote azonnal felállt, s hosszú menet minden szemlélőjével egyetemben. A 12 duenya végre utat nyitott, és sok faluk közt Dorinda elébb lépett, de nem eresztette el Trifaldin kezét. Ekkor a herceg, a hercegné és Don Quixote mintegy 12 lépésnyire eléje mentek, a grófné pedig térdre borulva, inkább nyers és durva, semmint gyengéd és finom hangon így szólt. Nem éltóztassanak kegyelmességtek ennyi figyelmen részesíteni szegény szolgálatunkat. Akarom mondani, szegény szolgálójukat, mert sokkal mélyebben megaláztak, sem, hogy illendő módon viszonozhatnám az irányomban tanúsított udvariasságot. Rendkívüli és hallatlan szerencsétlenségem úgy megfosztott eszemtől, hogy azt sem tudom, hová tette, csak az bizonyos, hogy nagyon messze vihette, mert minél jobban keresem, annál kevésbé találom. De csak értetlen ember nem fedezné fel méltóságot személyében a belső értéket is, válaszolta herceg, hiszen a nemes grófné személye önmagában is méltán számot tarthat a legteljesebb udvariasságra és az illem legfinomabb megnyilatkozásaira. Ezzel kezénél fogva felemeltes helyjel kínálta a hercegné mellett, aki ugyanolyan előzékenységgel fogadta a vendéget. Don Quixote hallgatott, Sancho pedig majdhogy meg nem halt, úgy szerette volna látni a Trifaldi asszony ábrázatát, vagy valamelyik duennyát a sok közül. De tűrtőztetnie kellett magát, míg a magok jó szántából föl nem lebbentik fájtlukat. Minnyájan mozdulatlanul és szótlanul ültek, várva ki fogja megtörni a csendet. Végre duenya Dolorida megszólalt. Hiszem, legesleg hatalmasabb herceg úr, legesleg szépségesebb hercegasszony, a legesleg jóságosabb hallgatók, hogy az én legesleg nagyobb szerencsétlenségem meghatja, és kegyes, jóságos részvétre indítja kegyelmetek legesleg nemesebb szívét, hiszen szerencsétlenségem valóban megindítná a márványt, meglágyítná a gyémántot, és megolvasná a világ legkeményebb szívének acélját is. Mielőtt azonban szerencsétlenségem hírét vennék, hogy ne úgy mondjam, meghallanák, esedezem, adják tudtomra, itt van-e ebben a testületben, körben és társaságban a leges-leges legkóbor lovag, a leges-leg mancsaibb Don Quixote, az ő leges-leg fegyverhordozóbb panzájával együtt. Panza itt van, kottyantott közbe Sancho, mindenkit megelőzve, és itt van maga a leges-legesleg Don Quixote-b lovag is. Így hát leges-leges megkeserítettebb asszonyság bátran kimondhatja szíve leges-leg kívánatosabb szándékát, hogy mi valamennyien hajlandók, és a leges-leg készebb vagyunk a leges-leges leghívebb szolgálatára. Ezekre a szavakra Don Quixote is felállt, s Duenya Doloridához intézve beszédét így szólt. Ha méltóságot bánata, megkeserített grófné, kóbor lovag erejétől és bátorságától remél enyhülést, az én erőm és bátorságom, bármi csekély és gyarló, teljesen méltóságot szolgálatába áll. Én vagyok Don Quixote de la Mancha. Az a kötelességem, hogy minden rangú és rendű, szorongatott segítségére siessek. És minthogy ez így van, ami valóban így van, semmi szüksége méltóságodnak, hogy előbb jó akaratot támaszon, vagy hosszas bevezetéshez folyamodjék, adja elő ügyét baját röviden és világosan, s ha nem enyhíthetnők, legalább szívünk részvétét nyújtjuk. Hallva ezt, Duenya Dolorida olyan mozdulatot tett, mintha Don Quixote lábához akarna borulni, sőt, le is borult, s erőnek erejével átkarolta a lovak térdét, s így szólt. Lábához, lába elé borulok le, ó győzhetetlen lovag, a kóbor lovagság támasza, oszlopa. Csókjaimmal borítom el lábát, mert léptétől függ és remélhető a szerencsétlenségem orvoslása. Ó, diadalmas kóbor, kinek igaz hőstettei túlszárnyalják és elhomályosítják az amadiszok, esplandiánok és belaníszok mesébe illő cselekedeteit. Ekkor Don Quixote-tól Sanchohoz fordult, s kezét megragadva így szólt hozzá. Ó, te hűséges fegyverhordozó! Sem a jelen, sem a múlt századokban soha fegyvernök hívebben nem szolgált kóbor lovagot. Nagyobb a te jóságod, mint kísérőmnek, Trifaldinnak szakálla. Méltán elmondhatod, hogy a nagy Don Quixote-nál szolgálva a világ fegyverforgató lovagjainak hatalmas hadát szolgáltad. Legesleg hívebb jóságodra rimánkodva kérlek, légy az én kegyes közben járom gazdádnál, hogy könyörüljön meg eme leges legalázatosabb és leges legszerencsétlenebb grófnén. Sancho így válaszolt. Márhogy az én jóságos és hűsége akkora és olyan derekase, mint a méltóságod lovászmesterének szakálla, azzal ugyan keveset törődöm. Csak azt adja Isten, hogy a lelkemnek meglegyen bajusza, szakálla. Ha majd e világtól búcsút veszek, máskülönben itt a földön már szakálla, nekem ugyan sem ingem, se gallérom. Szólok én sok ösztökélés, könyörgés nélkül is uramnak. Tudom, hogy szeret, s most jobban, mint valaha, mert egy és más dologban szüksége van rám, s ha megkérem, tegye meg méltóságodért, amit megtehet, meg is teszi. Tálalja ki hát elénk minden aját, baját, mondja el, a többi aztán a mi dolgunk, majd nyílbe ütjük. A hercegi pár majd megpukkadt nevetében, hiszen tudta, mifán termett ez a kaland. Meg is dicsérték magukban Trifaldi ügyességét, színlelését. A grófné újra elfoglalván helyét, így folytatta szavait. A híres Kandaja királyság, a nagy Trapabona és a déli tenger közt fekszik, két mérföldnyire a Komorinfokon túl. Királyasszonya Donya Magunkia volt. Urának és férjének, Arsifiela királynak özvegye. Házasságukból származott a birodalom örököse, Antonomassia, királykisasszony. Ezt a most említett Antonomassia királykisasszonyt az én gondjaimra és nevelésemre bízták, hogy dajkáljam és tanítsam, mert én voltam anyjának legelőkelőbb, legrégibb duennyája. Egyszer aztán, amint napok jöttek, napok mentek, a gyermekleányka Antonomassia 14 esztendős lett, s oly tökéletes szépségé fejlődött, hogy soha nem alkotta szebbet a természet. Emellett azonban értelmességéről sem szabad megfeledkeznünk. A leányka oly értelmes volt, amilyen szép, s oly szép, hogy párját ritkította a világon. De még most is ritkítja, ha ugyan az irigy sors és a kegyetlen párkák el nem metszették élete fonalát. De nem hiszem, hogy elmetszhették volna, mert nem engedhetik az egek, hogy a föld ennyire megkárosuljon, és éretlenül szakítsák le a világ legszebb szőlőtőkéjének fürtjét. Ebbe a szépségbe az én együgyű nevem dicsérni se tudja méltóképpen. Egész sereg olvadó és külföldi herceg szeretett belé. Ám szemet vetni, mert e nagy szépség Egére, egy kevésbé rangos lovag is, aki szintén az udvarnál élt. Bízott ifjúságában és merészségében, meg sok szép ügyes készségében, elméjének jártasságában és szerencséjében. Mert ha nem mutatom vele méltóságtokat, meg kell jegyeznem, hogy úgy értett a gitárhoz, hogy az szinte beszélt a kezében. Sőt, még költő is volt, s kitűnő táncos, oly szép madárkalitkákat készített, hogy szükség esetén még ebből is megélhetett volna. Ilyen képességekkel még hegyeket is meg lehet ingatni, nem csak fiatal leányokat. De minden nyájassága és műveltséges, minden tehetsége és ügyessége fabatkát sem ért volna, hogy meghódítsa növendékem Szilárd várát, ha a semmire kellő akasztófa virág nem engem kerít először hálójába. Az égetni való ördög pozdorjája úgy intézte dolgát, hogy először engem vett körül mézzel, kaláccsal. Engem tántorított el, hogy én, a reám bízott erősségnek hűtelen parancsnoka, magam szolgáltassam kezébe a várkulcsait. S mi tűrés tagadás, a sok szívvel, szóval végre egészen behízelegte magát, s a maga pártjára térítette akaratomat. Leginkább egy verssel tántorított meg, sőt le is vett a lábamról, éjjel énekelte az ablakom alatt, mert a rács a kis közre nyílt, ahol ő lappangott. Ha jól emlékszem, ez a vers így szólt. Ellenségem, ő az édes, olyan bajt bocsát fejemre, mit, s ettől nő kínom egyre, a szív ki nem mond, csak érez. Olyan volt nekem ez a szó, mint az igaz gyöngy, s a hang, mint a csurgatott méz, s most már, akarom mondani, attól fogva, hogy beláttam, milyen veszedelembe sodorta a vers. Elösmerem. Csak ugyan rendin lenne, ha minden tisztességes és jól rendezett országból száműznék a poétákat, amint Pláton javasolja, legalább a sikamlósakat, a szerelmes versek poétáit, persze nem olyanokat, mint Mantua őrgrófja, hiszen az ő költeményei mulattatják és ríkatják a gyermekeket és az asszonyokat, hanem a lágy tövisként szívbehatoló rímek szerzőit, mert az ilyen dalok perzselnek, mint a villám, bár a ruhát nem égetik meg. Máskor a lovag így énekel. Jöjj, halál, de rejtve, titkon, ne tudjam sejteni se, nehogy jöttöd gyönyöre engem még új létre szólítson. Ilyen is hasonló rímeket, dalokat zengett, melyek énekelve ringatók, leírva meg ámítók. Ha meg költő arra vetemedett, hogy segudíját írjon, mint akkortájt, kandajában biztos divatos volt, hevesen feldobogott ám a szív, az ember felkacagott, az egész teste bizsergett, mintha kéneső szaladgálna minden porcikájában. Azért mondtam, uram, hogy az ilyen versmondókat joggal lehetne száműzni a gyíkok szigetére. Mégsem ők a hibásak, hanem az együgyűek, mert dicsérik őket, s a bolondok, mert hisznek nekik. S ha én magam olyan jó duenya vagyok, miként lennem kellett volna, ezek a silány fércművek bizony meg nem tántorítanak, s nem tartottam volna igaznak szavai áradozását, amikor így szólt. Élő halott vagyok, fagyban égek, hévben fázom, reménylek reménytelen, távozom és maradok. S több ilyen lehetetlenséget, amikkel tele volt Irka firkája. Mit tegyen az ember, ha Arábia főnixét, Ariadne koronáját, a nap lovait, dél igaz gyöngyeit, Tibár aranyát és Pankaja balzsamát ígérgetik? Hiszen ilyenkor szabadjára eresztik a tollukat, telimarokkal szórják az ígéretet, tudva, hogy úgy se lehet soha beváltaniuk. De hová is tévedtem, jaj, nekem, boldogtalannak! Mi balgatagság, mi őrültség ragad arra, hogy a mások hibáit emlegessem, hiszen magaméiról is annyit beszélhetnék. De jaj, nekem, megint csak jaj, szerencsétlennek! Mert nem a versek tántorítottak el engem, hanem a saját együgyűségem, nem a zene vett le a lábamról, hanem a saját tulajdon könnyelműségem, saját tulajdonságom, amely csekély előrelátásom után utat nyitott és egyengetett ösvényt Don Clavijo előtt, mert így hívják az említett lovagot. Én voltam hát a közbenjáró, nem ő, hanem én ámítottam el a leányt, úgyhogy a lovag nem is egyszer, hanem százszor is belopózott Antoszomániához. Hát ha a törvényes férj jogán, mert akármilyen hibás vagyok is, soha belem egyeztem volna, hogy akár a sarulya kötőit is megoldozza, hanem a férje. Nem, nem, nem. Semmi szín alatt sem. Minden esetben, amint én intézek el, első a házasság. Itt csak a rangkülönbség volt hiba, mert, amint már említettem, Don Clavijo nem volt előkelő lovag.
Antonomasziak király kisasszony pedig trón örökös. Furfangosságom és óvatosságom egy ideig palástolta és leplezte ezt a Frigyet. De nem sokára úgy véltem, hogy Antonomaszia neki testesedése előbb-utóbb köztudomásra jut. Ezért félelmünkben hárman tanácsot tartottunk, hogy Don Clavijo, még mielőtt a dolog napfényre derül, kérje nőül Antonomasziát a vikáriustól, a király kisasszony írott házassági ajánlata alapján. Én fogalmaztam meg oly furfangosan és oly szabatosan, hogy Sámson ereje se szakíthatta volna el. A szükséges intézkedéseket megtettük. A vikárius elolvasta az iratokat, meg is gyóntatta a kisasszonyt, s miután a lány mindent meggyont, a pap a köztiszteletben álló városi törvénybírónál tétette le az írományt. Hát, Kandajában is vannak városi törvénybírák, költők és szegvodillák, szólt közbe Sancho. Eszerint akár megesküdhetnék rá, hogy szentül hiszem, hogy az egész világ egy kutya. Hanem hát, siessen méltóságod, Trifaldi grófné, mert az idő már későre jár, s majd megöl a kíváncsiság, úgy szeretném már a hosszú história végét is tudni. Sietek is? Felelt a grófné.